Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, és megteremti annak a lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló, demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen, jelentette ki Görög Márta igazságügyi miniszter az alaptörvény 17. módosításáról szóló törvényjavaslat parlamenti vitájában. A miniszter a köztársasági elnököt érintő alaptörvénymódosítást az alkotmányos demokrácia helyreállításának fontos elemének nevezte. Emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alkotmányozó hatalom az alaptörvénymódosításával szüntesse meg a jelenleg hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumát. Értékelése szerint e javaslat célja olyan helyzet megteremtése, amelyben a köztársasági elnök alkotmányos funkcióit ténylegesen el tudja látni, kifejezheti a nemzet egységét és örködhet az államszervezet demokratikus működése felett. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök ideiglenesen az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A képviselők emellett döntöttek a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, valamint elfogadták a Magyar Fejlesztési Bankról szóló törvény módosításáról, valamint a Fővárosi Önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvényt, írja a távirati iroda. Az országgyűlés 135 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 53 tartózkodás mellett fogadta el azt a tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. A javaslat indoklása szerint a pedagógusok számára a korábban kialakított teljesítményértékelési rendszer nem megfelelő, az sem a modern neveléstudomány értékeit nem tükrözi, sem a valós teljesítménymérésére nem alkalmas. Az előterjesztők szerint olyan új teljesítményértékelési rendszer kialakítása indokolt, amely az érintett szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítő foglalkoztatottak teljesítményének valós és méltányos értékelését. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot 2 ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85%-a, 2024-ben 90%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt. Idén 2 ütemben 200 féle USB-töltőt ellenőriz a hatóság, az ellenőrzések első ütemének részeredményei a korábbi évekhez hasonló negatív képet mutatnak. 92 féle töltő laboratóriumi vizsgálata során 74 termék nem felelt meg a szabvány követelményeinek. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt javasolja a fogyasztóknak, hogy USB-töltőt lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljanak, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket, valamint rendellenes működés vagy túlmelegedés esetén a töltő használatát azonnal hagyják abba. Az európai autóipar életveszélyben van, már nem csak az autógyártók és a beszállítók, hanem a teljes ellátási lánc óriási nyomás alatt áll, és több millió munkahely jövője forog kockán, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésén az uniós autóipar versenyképességének megerősítését és minőségi munkahelyeinek megőrzését célzó sürgős intézkedésekről tartott vitában a biztos hangsúlyozta, az ágazat egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a geopolitikai instabilitás miatt meggyengült ellátási láncokkal, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, a külföldi piacokhoz való hozzáférést korlátozó akadályokkal, valamint Kína ragadozó stratégiájával, amelynek célja, hogy túlkapacitásait Európára zúdítsa. Jelezte, a jelenlegi bizottsági ciklus kezdete óta egy átfogó európai autóipari stratégia kidolgozásán dolgoznak. A széndioxid kibocsátási szabályok terén nagyobb rugalmasságot vezetnek be, miközben fenntartják a kitűzött klímacélokat. Hozzátette, az egyszerűsítési intézkedések felgyorsítják a megfizethető, kisméretű elektromos járművek elterjedését, uniós program támogatja az európai akkumulátoripar kapacitásainak bővítését, míg az ipari gyorsító intézkedés az európai munkahelyek megőrzését, a beszállítói leépítések megállítását és a beszállítók szerepének erősítését szolgálják az elektromos mobilitás értékláncában.
Az időjárásról.
Szerdán észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar, sokfelé megerősödik, néhol akár viharossá is fokozódhat a szél. Szerdán délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
Európa Rádió híreit hallották.
Yeah.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezetbe látogatunk el, ahol 101 évig a Gilice család adott lelkészeket a közösségnek. Ma Gilice Andrással és feleségével Gilice Andrásné Erzsébettel beszélgetünk az elmúlt 40 évükről, annak apropóján, hogy most már mind a ketten nyugdíjas lelkipásztorok.
Hogy az ifjúság az ugye elment, mi megöregedtünk, nem tudtunk táborozni, menni velük, a cserkészet azért szűnt meg, mert nem tudtam sátorba aludni a fiatalokkal. Most elmegyek nyugdíjba, és láthatta, hogy ma milyen kevesen voltak az Isten tisztelten. És én meg közben azt érzem, hogy de hát egész idő alatt nem csak erről beszéltem, hanem ezen dolgoztam, hogy ez ne így legyen.
Kedves hallgató, ma tehát a Gilice házaspárral beszélgetünk, ha tehetik, tartsanak velünk.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lánya, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és a emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunk. De nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Megfogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Száz egy éven át adott lelki vezetőket a Gilice család a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezetnek. Gilice Andrásné Erzsébet tavaly december végén ment nyugdíjba, de az elmúlt hónapokban még rendszeresen helyettesített a gyülekezetében. Az egyházközség új lelkésze Simon Döme András, aki a napokban érkezett meg családjával Szentesre. Az ezt megelőző utolsó vasárnap jártam Szentesen, hogy megkérdezzem a gyülekezeti tagokat, mit szólnak a történelmi léptékű változáshoz, aztán pedig a Gilice házaspárral beszélgetek az elmúlt 40 évükről, de előbb akkor következzenek a gyülekezeti tagok.
Mészáros Tamás vagyok, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség főgondnoka.
Mit szól az, hogy nem Gilice nevű lelkészük lesz?
Furcsa, nehezen feldolgozható, tehát maga az a tudat, hogy egy családi generáció több mint 100 év időtartam óta egy helyen szolgál, és ez a szolgálat, ez a családi vonal, ez a szolgálat megszakad. Furcsa, nehezen feldolgozható, de hát Isten útjai úgymond kifürkészhetetlenek, és mi reménységgel várjuk az új lelki pásztorunkat.
Szándék meg volt a presbitériumban, hogy folytatódjon ez a Gilice vonal a gyülekezetben?
Igen, első körben a presbitérium felkérte ifjabb Gilice Andrást a gyülekezet átvételére, a szolgálat folytatására. Hálás szívvel megköszönte, de úgy érezte, hogy az elhívása őt máshova szólítja, és még nem kíván hazatérni Magyarországra már, ugyebár ő külföldön szolgál. És ezek után kezdtünk úgymond másik lelkipásztor után nézni a presbitérium.
Megvan már a kiszemelt?
Persze, már meg is történt a megválasztása. Május 31-én egyházközségi választógyűlés volt, ahol Simon Döme András került megválasztásra.
És hogy várják az új lelkészt?
Reménységgel és sok-sok szeretettel. Reméljük, hogy megújulás történik a gyülekezetünkben, és bizakodunk.
Vas Pál vagyok, itt orgonálok közel 20 éve. Régóta ismerem el előtte is a Gilice családot. Meglepődtem, amikor megtudtam, hogy a lelkész fiúk nem veszi át a folytatásban ezt a templomot, hogy itt szolgáljon, de hát nem ismerem a körülményeket, hogy mi történhetett, hogy odakint Írországban jobban megtalálja a helyét, vagy más nem tudom. Az a lényeg, hogy most egy nagy váltás előtt állunk azzal, hogy új lelkész és egy fiatal lelkész fog ezután itt szolgálni.
Mit szól hozzá egy Gilice Andrásnél? Nyugdíjban megy, és így tulajdonképpen 101 év.
Eljött az idő, úgy gondolom, hogyha ez a rendelet, hát sajnálom. Majd látjuk, hogy a fiatal emberrel, hogy fogja fogadni a gyülekezet. Remélem, hogyha elfogadjuk. Legalábbis én láttam, hogy nagyon szimpatikus. Itt esküdtem, itt kereszteltek, mondjam, a gyerekemet itt kereszteltettem. Itt esküdött a fiam is, régi református család az a miénk.
Akkor ön ismeri a korábbi Gilice lelkészeket, és ugye mesél róluk egy kicsit?
Igen, hát ő nagyon összetudott bennünket szedni. Ő minden házba bekopogott, ő mindenkit ismert, jó indulattal bármi volt, segített. Nagyon szerettük őt, és sajnáltuk, hogy ugye meghalt. De hát ez az élet rendje, hogy születünk is, és meghalunk.
És önt kikeresztelte, a házasságát végezte?
Hát engemet még az édesapja, Gilice Antal, idős lelkészt, engem hát még azt keresztelt, mert én 41-ben születtem. Tehát nem vagyok fiatal kislány.
Mit szól hozzá, hogy nyugdíjba megy Gilice Andrásné, Erzsike léni, és hát így tulajdonképpen megszakad ez a 101 éves Gilice vonal itt a felsőpárti gyülekezetben?
Én ezt nagyon sajnálom, mert nagyon szerettük őket. Ők voltak a központja ennek a gyülekezetnek, és én úgy gondolom, hogy nagyon szép lett volna, ha ez a hagyomány folytatódik a fiúk révén.
Mit szólsz hozzá, hogy nyugdíjba megy Erzsike néni, és így tulajdonképpen egy 101 éves Gilice családi hagyomány szakad meg a gyülekezetetekben?
Őszintén szóval én sajnálom, mert Erzsike nénit már ugye régóta ismerem, amióta ide járok ebbe a templomba 2005 óta, konkrétan azóta ugye ők voltak, jól ismerem őket, hát nekem azért hiányozni fog Erzsike néni meg Hadrás bácsi.
Milyen emlékeid vannak róluk? Mondjuk milyen legkedvesebb emlék, ha így rájuk gondolsz?
Mátrázi táborban voltunk, és ilyen ki mit tudott csináltunk, és ilyen általam kitalált történetet meséltem, és még közben így eljátszottam, elszínészkedtem a helyzetet. Ezt láttam, hogy Erzsike néni olyan jót nevetett rajta, hogy térdé csapkodta a nevetést. Nekem ugye ez a legkedvesebb.
Mit szólsz, hogy nem Gilice nevű lelkészük lesz?
Furcsa, mert már évtizedek óta az ő nevükhöz fűződik, de bízunk benne, hogy az új lelkészházas pár is méltó utódja lesz a Gilice névnek.
Van esetleg kedves emléke a most elköszönő lelkészektől, amit úgy megosztana velünk? Ilyen kedves, emlékezetes, meghitt bármi, ami most eszébe jutott, hogy kérdezem.
Hát Erzsike néni is sűrűn tartott ilyen nyári táborokat, és onnan vannak igazából emlékeink. Kirándulásokról, közös gyülekezeti alkalmakról, énekek. András bácsi mindig fuvolával kísérte ezeket, és ez egy nagyon meghitt alkalom volt mindig, és nagyon testi-lelki feltöltődés volt minden alkalommal, és ez azért hiányozni fog nagyon nekünk, szerintem, én úgy gondolom mindannyiunknak.
Mit szólsz, hogy nem Gilice nevű lelkészük lesz?
Szomorúak vagyunk, de ugye nem személyek ezekhez kell, hogy ragaszkodjunk, bár ragaszkodunk ettől eltekintve, de Isten a legfontosabb, és az Isten igéje. De amúgy egyébként szomorúak vagyunk, hiszen nagyon régóta szolgáltak itt, nagyon megszerettük őket, többféle szálon kötődünk hozzájuk, úgyhogy... De hát ez tovább kell menni, és őnekik ma nyugdíjas éveket kívánunk, boldogat, és tényleg Isten igéje a legfontosabb.
A Szentes Felsőpárti gyülekezet tagjaival beszélgettem az elmúlt percekben arról, hogy mit szólnak hozzá, hogy egy évszázad után már nem a Gilice család lelkészei vezetik közösségüket. Most pedig Gilice Andrásné Erzsébettel, a gyülekezet korábbi lelkészével és férjével, Gilice András nyugalmazott esperessel, a közösség korábbi lelkészével beszélgetünk. Szó lesz az elmúlt 40 évükről, arról, hogy milyen nehézségeken és milyen örömökön mentek keresztül. A lelkészek őszintén beszélnek majd sikerekről és kudarcokról is, csak egyet villantok fel itt a beszélgetés elején, elmesélik majd, hogy milyen érzés volt számukra, amikor a gyülekezetbe járó fiatalok egy idő után sorra elhagyták a közösséget, mert elköltöztek Szentesről. Némi vigaszt adott számukra, hogy sokan Budapest vagy más nagyváros gyülekezeteiben azóta is szolgálattevők, presbiterek, de nem könnyen viselték a saját gyülekezetük szempontjából a helyzetet.
Az otthonukban ülünk, mert hogy néhány hete kiköltöztek a parókiáról. Ezzel a, azt hiszem, érzékeny kérdéssel kezdem az interjút is, hogy milyen érzés nem a parókián beszélgetni, és akkor először Gilice Andrást kérdezem, akiről azt is megtudtam itt az előzetes beszélgetésben, hogy még ott is született ezen a parókián.
Tulajdonképpen azzal tudom kezdeni. Egyet értek vele, bár először tiltakoztam nagyon, hogy öreg fát átültetni nagyon nehéz. Bizony mostanában látom, hogy tényleg nem könnyű dolog. Szerettem volna, hogyha közelebb tudunk kerülni Budapesthez, illetve a gyerekeinkhöz, legalább kettőhöz a háromból, mert a harmadik az távol él, és jó lett volna, de nagyon ragaszkodó a gyülekezet, vagy legalábbis néhány tagja. Tehát a 100 év, az meglátszik a gyülekezeten.
Kicsit visszamenve ebben a 100 évben, milyen érzés volt ott hagyni önnek a parókiát, milyen emlékek kötik oda, akár tényleg a születéséről, ha tud valami történetet elmesélni, amit önnek nyilván elmeséltek, vagy a gyerekkorában, hogy emlékszik az édesapjára, nagyapjára, erre a helyre?
A nagyapám néhány évvel a születésem előtt meghalt, tehát őre nem emlékszem vissza, de sokan elmondták komoly nagy szeretettel, hogy amikor 1944 pünkösdjén az ünnepi istentisztelet kezdődött, és a lelkész az kezdőének után indult volna a szószékre, akkor nagyapám nem indult el, a segédlelkésznek a kezében nyomta a Bibliát, hogy na fiam, prédikálj helyettem, rosszul lett, elájult, úgy hozták ki a templomból, magához tért, másnap meghalt. Tehát számomra eléggé motiváló és nehéz volt úgy indulni, hogy tényleg az életét a templomban ünnepi istentiszteleten fejezte be nagyapám. Már édesapám szolgált a gyülekezetben, amikor én második gyerekként megszülettem, és akkor még nem volt divat a kórházban megszületni, csak hogyha valami komplikáció volt, így én is otthon születtem. És amikor 87-ben hazaköltöztünk, akkor megdöbbentő mondat volt, amikor az egyik néni azzal jön hozzám, úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az a asszony, aki az édesanyja után az első nő volt az életében, Szes úrnak az életében. Hát mert ő volt az a bába asszony, aki segítkezett a születésemnél.
Ahogy visszaidézi azt a pillanatot, amikor a gyülekezet úgy döntött, hogy ön lesz a harmadik Gilice a gyülekezet életében, akit megválasztanak lelkésznek. Ez természetes volt, vagy inkább nyomasztó volt, vagy számított rá, hogy ha már a nagypapája, ha már az édesapja, akkor biztos azt akarják majd, hogy én is. Vagy hogy zajlódott ez le önben akkor, ha ezt visszaidézi?
Családi találkozókon édesapám már általános iskolás koromban is emlegette, hogy lelkipásztor leszek, és szolgálati időm alatt is többször mondták, hogy majd, ha ő nyugdíjba megy, akkor vár bennünket a gyülekezet. Meg is választottak, az Úristennek mégis egy kicsit erőltetnie kellett, hogy hazajöjjünk Szentesre, és itt folytassuk a szolgálatokat.
Mit ért ez alatt, hogy erőltetnie kellett?
Nem volt könnyű a szerető szatmári gyülekezetből Szentesre jönni, és az egyik megrázó pillanat az volt, amikor választást követően, mikor költözünk, és nem volt terített asztal, nem várta senki az autót, hogy jöjjön lepakolni a bútorokat és egyéb dolgokat. És ez meglepő volt, nagy ellentét volt a két gyülekezet között.
Akkor itt lépek át Gric András feleségéhez, mert hogy önnek is vannak ilyen emlékei, de talán önnek még furcsább volt a szentesi emberek mentalitása, mert Gric Andrásnak azért volt gyerekkori emléke róla, hogy milyen emberek élnek itt, és ő mégiscsak hazajött, de ön hogy élte meg a szentesre kerülést?
Én Hajdú-Bihari vagyok, és egy szinte teljesen református település, vagy legalábbis dominál Hajdúbeszörményben a reformátusság. Aztán, amikor Szatmárba kerültünk, azt is meg kellett szokni, Szentest pedig zárkózott településnek találtam. A gyülekezeti tagoktól kezdve a város lakóin keresztül nem az a boldog befogadó nép, sok minden magyarázat volt rá, és meg kellett alkudni magammal, hogy most belenyugszom abba, hogy ez van, vagy elkezdek azon dolgozni, hogy ne így maradjanak. Az utóbbit választottam. Nem volt könnyű, de a végén legalábbis én most úgy érzem, az van bennem, hogy a családom egy részét hagytam ott.
És mennyire sikerült felpuhítani a szentesiek szívét 40 év alatt?
Gyönyörű időket éltünk meg, mert mind az idősek, mind a fiatalok ugyan változtak, mert hát mégiscsak mások voltak már 10 év vagy 20 év után a gyülekezetben, mint akiket az apósomtól örököltünk, de tudtunk réteg alkalmakat kialakítani, és amikor 40 ifi volt az ifjúsági gyülekezetben, amikor zenekar és színjátszó csoport volt, amikor nőszövetséget és mindenféle csapatokat tudtunk alakítani, és nagyon jó önkéntes munkatársi csoport volt, akkor ezt teljesen elfelejtett az ember, és annak örültünk, ami volt. Szerintem szükségük is volt arra, hogy lássanak meg éljenek meg ilyen közösséget ezek az emberek, és fokozatosan változtak így. Tehát amikor divatba jött, mert most ezt így mondom, divatba jött a társadalomban is az önkéntességnek a népszerűsítése, akkor én azon döbbentem meg, több ilyen alkalmon, civil tanácsban ott voltam, meg városi vezetésben, civil tanácsban, hogy ezek az emberek mennyire vágynak arra, hogy valaki úgy foglalkozzon velük, és fogja össze őket, hogy jól érezzék benne magukat. Meg azon is megdöbbentem, hogy mi az, hogy nem tudják, hogy az egyházban az olyan természetes az önkéntesség, és mintha most fedeznék fel a spanyol viaszt. Tehát oda-vissza sokat tudtunk egymásnak segíteni, és ez oldotta később azt a kezdeti nehézséget, meg fanyarízt, ami az elején. Nem azért, mert nem szerettek bennünket, vagy nem akartak befogadni, hanem mert ilyenek voltak.
És a család mennyire volt nehéz egy ilyen több generációs lelkész családba begyökereznie úgy, hogy tudta, hogy az apósa és az apósa édesapja is itt volt lelkész?
Nekem személyesen?
Igen, önnek ez nehéz volt egy ilyen családi hagyományban?
Igen, jönni? Mert nagyon, nagyon tiszteltem a családot. Tehát a férjemnek a felmenői az egyik legismertebb iparosok voltak Szentesen, a jó oldalról, a zsoldosok, akik téglagyárat, fűrészüzemet, malmot, hatalmas földterületet gondoztak. Mindezt úgy, hogy egy nagyon egyszerű, tényleg iparos ember idejött Szentesre, és a Tiszán úsztatták le a fát, és akkor azt elkezdték feldolgozni, aztán abból, ami bejött, azt befektették másba, és a végén teljesen el voltam ámulva, hogy mekkora tekintélyük volt, mekkora szorgalmuk, 10 gyereket neveltek, és így tovább. És a másik meg, hogy az apai oldalról a férjemnek a apai nagybátyja is lelkész volt, esperes volt, tehát több lelkész is volt a családban, és emlékszem rá, hogy a szakdolgozatomat készítettem, és azt mondta apósom, hogy na és miről szeretnél írni, és akkor elmondtam neki, akkor így csak csípőből 8-10 könyvet felsorolt, hogy mi az, ennek 3/4 része holland volt, 2-3-at elővet, felütötte, és akkor rögtön a tartalomjegyzéket elmondta, és nekem meg leesett az állam, hogy ja Istenem, nem merek megszólalni egy ilyen helyen. De nagyon örültem annak, amit lehetett tőlük tanulni. És a másik oldalról meg igen, jön egy gazdag zsoldos lány ebbe a családba, ő volt az anyósom, viszont akkora szerénységgel, tudással, és rengeteg ötlettel, amit a háztartás vezetésében, a sütésfőzésben tőle meg lehetett tanulni, úgyhogy én nagyon hálás vagyok értük.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Gilice Andrásné Erzsébettel és Gilice Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet nyugalmazott lelkészeivel, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Július 9-ig pótolhatják a felvételizők a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben. Tájékoztatta rádiónkat az Oktatási Hivatal. A jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrendmódosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. Új képzés már nem rögzíthető, azonban a már nem kívánt jelentkezési helyek vissza is vonhatók. A jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is. A szeptemberben induló képzések pont határait várhatóan július 23-án este hirdetik ki, és elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetők. Azok a felvételizők, akik megadták aktuális mobilszámukat előzetes tájékoztatásként, már aznap SMS értesítést is kapnak az eredményről. Ugyanez személyre szabottan részletesebben megtekinthető az e-felvételi felületén is, tehát az SMS esetleges hiánya semmilyen jelentőséggel nem bír. A hivatalos tájékoztatás, azaz a besorolási határozat, amely tartalmazza, hogy a felvételiző mely képzésen kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, legkésőbb július 31-ig az e-felvételi hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető, amiről minden jelentkező e-mailben is értesítést kap. Élénkülést hozott a nyár első hónapja a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben csaknem 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálat minőségi javulása, a meghirdetett autók átlagos életkorának és futás teljesítményének csökkenése mellett több mint 10%-kal nőttek az átlagárak, közölt legfrissebb júniusi statisztikái alapján a használtautó.hu. Júniusban az említett weboldalon az érdeklődések száma 366.500-ról több mint 385.000-re ugrott 2025 azonos időszakához képest, a portálon elérhető hirdetések száma pedig meghaladta a 98.000-et. A vevők szempontjából meghatározó változás, hogy a kínálati átlagár több mint 10%-kal emelkedett. Az elektromos autók, illetve a hibridek iránti érdeklődés egy év alatt csak nem 34, illetve 57%-kal bővült. Ezzel szemben a dízelautók iránt több mint tizedével esett vissza a kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest. Nem a legforróbb megyékben a legnagyobb a többlethalálozás, annak mértékét a helyi tényezők is jelentősen befolyásolják, ami fontos szempont lehet a közegészségügyi felkészülésben, derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszék munkatársainak legfrissebb elemzéséből. Két kutató az elmúlt 11 év adatai alapján vizsgálta meg, hogy mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak a legnagyobb többlethalálozással. A szakértők megállapítása szerint nem azokban a megyékben volt a legnagyobb a többlethalálozás, ahol a legtöbb hőhullám fordult elő. Ez arra utal, hogy a felkészültség, az egészségügyi ellátás, a lakáskörülmények és más helyi tényezők is jelentősen befolyásolhatják, mennyire veszélyes egy hőhullám az ott élők számára. A kutatók kiemelik, az intenzív hőhullámok meglepő módon Tolna megyében 35, Baranyában 28, Jásznagykun-Szolnokban 26%-os többlethalálozást eredményeztek. Csongrád Csanádban ugyanakkor, noha ez az ország legmelegebb megyéje, a többlet halálozás ennél alacsonyabb volt, ami a kutatók szerint összefügghet a jobb alkalmazkodással és a légkondicionált lakások országon belüli legmagasabb arányával. A kutatók szerint hosszabb távon az egészségügyi és szociális ellátásnak, a várostervezésnek és más közpolitikai területeknek is alkalmazkodniuk kell a gyakoribb és intenzívebb hőhullámokhoz, hogy mérsékelni lehessen azok egészségügyi következményei. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HunRen Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a közösségi oldalán azt írta, júniusban 33 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a HunRen-ben nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés.
Az időjárásról.
Szerdán észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar, sokfelé megerősödik, néhol akár viharossá is fokozódhat a szél. Szerdán délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mutasd azt a képet, amin jól látszik, hogy élek. Hadd higgyem majd el, hogy itt minden jó és szép lett. Mutass tükörképet, lehet tőlem nagyon félhet, ki benne van, s nem lát értéket. Gyűlnek a gomoly felhők itt, minden komoly felnőtt is, csak a homok várát építi, csodája majd ledönti. Mond, hova tűntek a fények, mond, mi ebben a lényeg, a hamutól nem látszanak.
I'm not.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégem. Mai vendégeim Gilice Andrásné Erzsébet és Gilice András, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet nyugalmazott lelkészházas párja. A beszélgetés apropója, hogy 101 évig a Gilice család adott a Szentesi Gyülekezetnek lelkipásztorokat, most ez a tradíció szakad meg, enyomán beszélgetünk.
Mi az a legkedvesebb vagy legjobb emlék a 40 évből, amit szívesen fölidéznének a gyülekezet tekintetében? Gilice Andrást kérdezem először.
Igazán nehéz válogatni, sokféle esemény történt az alatt az idő alatt. Mondjuk a legutolsó 10 évben már viszonylag kevesebb, mert nem aktív szolgáló voltam, legfeljebb a szomszédos Csongrádon, már nyugdíjasként, de nagyon sok olyan alkalom volt, aminek örülni tudtunk, ami emlékezetessé vált, és amikor tavaly ősszel arra készültünk, hogy az időpontot még nem tudjuk, de azért érdemes volna búcsút venni, és egy ilyen alkalmon találkozni a gyülekezettel, akkor kellemes meglepetés volt, amikor egy becsomagolt könyvet adnak át ajándékként, és ebben több mint 30 valakinek a visszaemlékezése volt arra az időszakra, amit a felsőpárti gyülekezetben eltöltött, és ez akár a nagyapám, akár az édesapám, akár a mi közös időnkből származó történet volt. És örültem annak, hogy a gyülekezet tagjait sok mindenre lehetett mozgósítani. Emlékezetes volt a számomra, hogy meg tudtuk szervezni azt, hogy a konfirmándos gyerekek, illetve ifjúsági gyülekezetnek a tagjai, a gyülekezetnek az idős és már ritkábban templomba jövő tagjait látogatták sorba. Aztán az egyik visszatért azzal, hogy bocsánatot kérek, én nem jövök többet, mert nekem nagymamám is van, és azzal keveset foglalkoztam az utóbbi időbe. Tehát családon belül kellemes visszahatása volt, a többiek úgy emlegették az illetőnek vissza, illetve a másik része pedig a meglátogatott idősekre való hatása volt, hogy készültek rá, tudták előre, hogy mikor fog érkezni, és hogyha ritkábban csinálták volna, ezután sűrűbben csinálták azt, hogy sütöttek valamilyen süteményt, kerestek elő valamilyen verset, hogy imádkoztak együtt, amikor az egyik idősebb gyülekezeti tag, aki fiatal korában aktív diakóniai szolgálatot végzett, nem csak a hivatása volt gyermeknevelő, kisgyermeknevelő, hanem a diakóniai Persejt intéző bizottságnak is tagja volt. Nem akarta vállalni, hogy elmegy karácsonyos csomagot vinni valaki idősnek a családjába. Nagy nehezen sikerült csak rábeszélni, és visszajött, és azt mondta, hogy kér másik címet, mert olyan jó hatással volt rá az, hogy mehetett, és olyan szívesen fogadták ott, ahova ment.
Erzsike néni, legjobb, legemlékezetesebb emlék, vagy néhány, ha egyet nehéz kiemelni?
Összességében talán nekem is az ifjúsághoz fűződik sok-sok jó emlék, mert mindig megfiatalítottak az ő üdességükkel, meg ötleteikkel, és nagy öröm volt a számomra, hogy színjátszókört tudtunk az ifjúságból is, meg a felnőttekből is összehozni, és ez a kis gyülekezet, akikről nagyon nem kellett, hogy tudjanak, a megye se nagyon foglalkozott velünk, meg senki sem, de mégis a Bodaj két csillagponttól kezdve a legváltozatosabb helyen beépítették azokat a színdarabokat, amiket a mi ifiseink adtak elő. És velük kapcsolatos az egyik ilyen, hogy előadást kellett tartanunk, és az egyik fiatal este 40 fokos lázzal feküdt otthon, az édesanyja felhívott, hogy fújjátok rá, mondtam, hogy nem tudom. Hát akkor adjátok át valakinek az ő szerepét. De hát olyan hosszú szerepe van, hogy azt nem tudja valaki egyik napról a másikra megtanulni. És a csapat összeállt, este, 9:30 körül, és elkezdtünk imádkozni azért a valakiért, és másnap lement 37-5-8-ra a Láza, meg tudta tartani az előadást, és utána az édesanyja rohant vele haza. Ő akkor középiskolás volt. Sokszor volt úgy, hogy hát be kell ugrani valakinek, és én ebben mindig ilyen görcsöse voltam, féltem, izgultam, hogy jól menjen, és akkor az egyik fiatal arra tanított meg, hogy nem tetszik látni, hogy a rémület és a kegyelem összerántja. És tényleg igaz, hogy soha nem volt olyan, hogy szégyenbe maradtak volna. Az országot bejártuk velük, sőt, még Erdélybe is voltunk előadásokkal, mert olyan bibliai üzeneteket, de nem kimondottan bibliai történetet feldolgozó események voltak, és nagyon hálás vagyok értük, hogy az egyik ifissel leültünk, és 2-3 óra hossza alatt egy Ecsedi Alladás színdarabot átdolgoztunk azokra a verziókra, amik nálunk vannak, azokra a karakterekre, eleve megbeszéltük, hogy kinek melyik szerep lenne jó, és mindig kaptam hozzá segítséget, meg sokszor mondom, hogy ők voltak azok, akik inspiráltak, hogy ezt jó lenne, vagy így kellene. Hálás voltam érte, amikor odáig nőttek, hogy zenekart alakítottak. Hát elég furcsa a felállás, hogy nem egy zenetanár, az feltehetően tépte volna a haját tőle, hogy milyen hangszerek vannak így összerakva, de kinek mi volt? Azzal szolgált. És amikor meg már nem volt elég a mikrofonunk, meg a hangosítás, meg nem tudom én mi minden, mert hogy 40 ember egy csapatban, mert mindenki akart valamit csinálni, aki nem zenélt, az énekelni akart, és akinek végképp nem volt semmi, akkor a ritmus érzéke, akkor ütötte azt a, nem tudom, hogy hívják dobot, amit rá kell ülni, és csak azzal adja a ritmust. De ezt a lelkületet, hogy szolgálni akarnak, ezt annyira hálásan fogadom, és olyan hálás vagyok Istennek érte, hogy volt egy ilyen mag, láthatták mások, hogy így jó, ők maguk jól érezték magukat. Miután az országban sok helyre elmentek, elkerültek az egyetemre, amikor elkerültek, vagy munkahelyük Budapesten volt, és akkor kezdtem elszomorodni, hogy egyre kevesebben vannak itthon. Az egyik ifisem azt mondta, tessék belenyugodni, mi egy kibocsátó gyülekezet vagyunk.
És sikerült belenyugodni?
Hát hálás voltam, de sajnáltam, hogy egyre kevesebben voltak itthon.
Lehet, hogy ez a következő kérdésemre is válasz, de most ennek az előző kérdésemnek a fordítottját teszem föl. Mi a legnehezebb, a legrosszabb emlék ebből a 40 évből? Először Gilic Andráshoz fordulok.
Az egyik legfájdalmasabb az, ami szentesen élő emberekre is jellemző, tudják azt, hogy ők reformátusok, de mi nem tudjuk róluk, mert nem jelentkeznek, se a kálvini ismérvek szerinti egyik jelzőt se felmutatva. És ennek példája, hogy van itt szomszédban egy olyan gyülekezet, most már gyülekezet rész, olyan 11-2 kilométerre Szentestől, ahol az egyik missziózó csoport minden háztartást végig látogatott, evangéliumot minden otthon van, emó a rövidítése a szolgálatuknak, és alig néhány családdal lehetett egyáltalán beszélgetni, de talán egy család volt az, amelyik egyszer-kétszer jelentkezett ezt a látogatást követően. Nagyon nehéz így szolgálni, hogy nincs az a visszhangja a szolgálatunknak, amely pedig tényleg szívesen végeztünk. A régi szentesi gyülekezetnek az volt az egyik jellemzője, akkor is volt diakónia. Akkor is úgy jöttek a diakónia bizottság tagjai, sőt a gyülekezet tagjai, hogy meglátott a hitoktató egy gyereket, hogy mezít láb jár novemberbe iskolába, rászólt, hogy küldd be az édesanyádat. Az édesanya jelentkezett, kapott a gyülekezettől téli időszakra való lábbelit, és amikor ezzel a történettel találkoztam, az a valaki mesélt el, aki az életének az utolsó aktív időszakát úgy töltötte, hogy a Vöröskereszt nemzetközi szervezetében, tehát nem Magyarországon, szolgálva csinálta ugyanazt, amit a gyülekezet. Erre jó visszaemlékezni, de nagyon rossz emlékezni azokra az alkalmakra, amikor ennek a szívből végzett szolgálatnak nincs meg az a visszhangja, amit szeretnénk.
Erzsike néni, legnehezebb, legrosszabb, legfájóbb?
Én valahogy mindig úgy értem a szolgálati időmet, életemet, hogy csontjaimban rekesztett tűz. Tehát nem akartam ellene harcolni, menni kellett és csinálni kellett. És nagyon furcsán álltam hozzá, hogy amikor elmegy valaki nyugdíjba, akkor hogy leépült gyülekezeteket hagynak maguk után. A legjobban az fáj, hogy és ezt kellett megélnem, mert hogy az ifjúság az ugye elment, mi megöregedtünk, nem tudtunk táborozni, menni velük, a cserkészet azért szűnt meg, mert nem tudtam sátorba aludni a fiatalokkal. Most elmegyek nyugdíjba, és láthatta, hogy ma milyen kevesen voltak az Isten tiszteleten, nem csak azért, mert meleg van. Hanem például én is közvetítve nézem sokszor az Isten tiszteletet, ha nem tudok elmenni. Rászoktak az emberek erre a kényelemre, az, hogy áldozatot hozzunk az igéért, a közösségért. Ez kezd kihalni. És én meg közben azt érzem, hogy de hát egész idő alatt nem csak erről beszéltem, hanem ezen dolgoztam, hogy ez ne így legyen.
Akkor ez személyes kudarcként éri meg?
Is, igen. Tudom, hogy nem 100%-ban az enyém, de igen. Fel kell majd valamikor dolgoznom, de ez most így van.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gilice Andrásné Erzsébetet és Gilice Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet nyugalmazott lelkészeit hallották. A beszélgetést most abba hagyjuk, de holnap délelőtt 9 után pár perccel folytatjuk majd itt a kitekintőben. Tartsanak velünk holnap délelőtt is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át, de kibírom már álom nélkül ezt a pár órát.
Levegő, téged miért is hívlak, tudom, érzem végig itt vagy, de több kell belőled, mutasd hát a megújító csodás erő.
Közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Megint nem talál az álom, meddig bírom én?
A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Csak követném a szivárványt
az elsőben.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Thank you. Thank you.